Sziasztok! Sok olyan emberről olvashatunk a Bibliában, akiknek úgy látjuk az életét, hogy olyan könnyű volt, volt az előmenetelük, már rögtön az elejétől kezdve ilyen sztárként élhettek, és látjuk, hogy nem sok problémájuk volt az életben, ki volt kövezve az útjuk, és egyből királyok lettek, vagy valami nagy emberek lettek. Most egy olyan emberről szeretnék beszélni, akinek sokkal harcosabb volt az életének az eleje, sokkal több küzdelmet kellett átélnie. Nem volt egyszerű az, ahogy őt felemelte Isten. Józsefről fogok beszélni, József életének az elejéről, amikor a testvéreivel lévő konfliktus helyzetei annyira felerősödtek, hogy később nagyon csúnya dolgokat tettek fel a testvérei. Hogyan is indult Józsefnek a kapcsolata a testvéreivel? Először is József sokadik gyerek volt, és későn született, illetve másik anyától született, és az apja, Jákob, nagyon szerette őt. És emiatt egy különleges figyelem hárult rá otthon, sokkal több mindent megkaphatott, sokkal több minden meg volt neki engedve, és emiatt egy ilyen elkényeztetett kisgyerek lett belőle, aki amikor tinédzserre érett, akkor valószínűleg ehhez ő is hozzátett már sok mindent, hogy ne kedveljék a testvérei. Néhány gondolatot felolvasok a Mózes első könyvének 37. részéből, arról, hogy milyen is volt a kapcsolat József és testvérei között. Az egyik a 4. vers, ami arról szól, hogy amikor a testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Szóval eléggé elmérgesedett már a viszony, egy nagyon nagy gyűlölet van köztük. Ehhez persze minden fél hozzátette a maga részét. Először is Józsefről azt olvassuk, hogy sokszor elküldte az apja a nagyobb testvéreihez, hogy hozzon róluk hírt, hogy terelgetik a nyájat, hogy minden rendben van-e velük, és azt írja a Biblia, hogy rendszeresen ilyenkor rossz híreket hozott a testvéreiről. Hát ezt kétféleképpen is lehet értelmezni. Vagy úgy, hogy a testvérei tényleg nem igazán azt tették, amivel megbízta őket az apjuk, és ebben nem fedezte őket, hanem inkább besározta őket. Vagy a másik az, hogy ők jól tették a dolgaikat, viszont neki az állt az érdekében, hogy inkább azt gondolja az apjuk, hogy ilyen trehány és léhűtő társaság. Bármelyik is lehetett, akkor is, ha csak nem állt ki a testvéreim mellett, akkor is ez lehet egy indok arra, hogy ők egyre kevésbé kedveljék. Aztán persze a nagyobb csoport, a testvérek, akik idősebbek is voltak, és ezáltal bölcsebbnek is kellett volna lenniük, az ő felelősség is lett volna az, hogy ne hagyják, hogy az a gyűlölet ennyire elhatalmasodjon az ő szívükben. A 8. versben már ezt olvashatjuk. A testvérei ezt mondták neki egyik álomlátása után: talán király akarsz lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk, és még jobban meggyűlölték az álmaért és a beszédeiért. Tehát egyszerűen már nem is tudtak rá nézni semmi kedvességgel, hanem ez a folyamatos gyűlölet volt köztük. És itt azt gondolom, hogy mindegyik fél felelős volt, hogy ez a helyzet ennyire elmérgesedik. Még az apja, Jákob is hibás volt abban, hogy hagyta, hogy ez a kapcsolat ennyire elromoljon, és nem próbált megtenni ebben semmit. Viszont nagyon érdekes az, hogy Isten mennyire kegyelmes az emberekhez, és mennyire szeret minket, és mennyire kész megbocsátani számunkra, hogy mégis ez a család az, aki ma is hordozza a nevét, akinek ma is hordozzák a nevét az izraeliek. Ugye Jákobnak az új neve lett Izrael, erről kapta az ország a nevét, és a 12 törzs az majdnem megegyezik a 12 fiúnak a nevével, két kivétellel. És ez a család a mai napig számon van tartva, a mai napig azt mondják az izraeliek, hogy én Benjamin törzséből származok, és megvan ez a kötődés ehhez a családhoz. Pedig nem voltak túl jó viszonyban, nem voltak hibátlan emberek, de mégis Isten adott nekik új és új lehetőségeket. Ebben a történetben, amikor József helyzete kritikussá válik, nagyon sok mindenben elvetették és kiközösítették ezt a fiút. Arról olvashatunk, hogy amikor egyszer elment és hírt akart hozni a testvéreiről, akkor nagyon végzetes dolgokat döntöttek el a feje fölött. Ezt szeretném felolvasni a 37. részből, a 18-as verstől fogom olvasni ezt a részt. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak, nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta, ne üssük agyon. Majd azt mondta nekik Ruben, ne öntsünk vért, dobjuk bele ebbe a kútba, itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajutatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarkaruhát, azután fogták és beledobták a kútba, a kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Majd még fogom tovább olvasni, de itt nem akarok állni, ennél a mondatnál, hogy leültek enni. Úgy gondolják, hogy elvégezték a dolgokat, hogy jót tettek, mert megnyugodtak, elkezdnek falatozni, és azt gondolják, hogy most valami jót tettünk, és végre megtoroltuk a dolgot, és sokszor nem is érzik az emberek, hogy mennyire rossz dolgokat tesznek, és mennyire kicsavarodott az ő értékítéletük. Hogy lehet ilyen nyugodtan falatozni akkor, amikor a testvérüket így megszégyenítik, és ki akarják írtani őt. Bizonyára sokatoknak voltak olyan élethelyzeteitek, amikor egy közösségben néhány ember, vagy egy egész közösség kitaszított titeket, vagy kinyilvánította azt, hogy nem szeret, és elfordultak tőletek. És ezekben a helyzetekben az ember nagyon egyedül tudja érezni magát. Nekem is volt egy ilyen szituációm középiskolában, amikor volt egy fiú, akinek elég markáns véleménye volt sok mindenről, és egy nagyobb társaság így köré szerveződött, és az, amit ő mondott, illetve ő tett, az meghatározó volt az osztályban. Én első évben, amikor ebbe az osztályba kerültem, jobban voltam ezzel a sráccal, egy busszal jártunk haza, volt, hogy átmentünk egymáshoz számítógépezni, és volt köztünk egy kapcsolat. Majd eljött a következő év szeptember elsője, és azt vettem észre, hogy ez a srác nem köszön nekem már. És nem tudtam, hogy mi történt, de a következő két évben hiába jártunk egy busszal, ő nem köszön nekem, semmibe vett, és mindenfajta kapcsolatot lezárt felém. És nem csak ő, hanem az a másik 10-12 ember is, akik vele egy csapat voltak, azok is az ő jelenlétében nagyon elzárkóztak tőlem. Ha ő nem volt ott, akkor a többiek azért nyitottak felém, de egy elég nehéz helyzetbe sodortak ezzel, hogy új barátokat kellett keresnem, illetve meg kellett volna valahogy birkózni ezzel az érzéssel, hogy nem szeretnek, elutasítanak, kivetnek. Ez nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy Isten nélkül nem is lehet ezt igazán feldolgozni, igazán végigvinni. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezek után nem sokkal megtaláltam Istent, és ő volt az, aki meg tudott ebből gyógyítani, és helyre tudott állítani ezekből a sebekből. És néhány évvel később, amikor találkoztam ezzel a fiúval, akkor már nem érdekelt az, hogy mit gondol rólam, vagy mi a véleménye. És tudtam már ettől az érzéstől szabad lenni. De Józsefnek nagyon nehéz lehetett az, hogy elvetették a testvérei, és kiközösítették, és eladták rabszolgának, mint később a történetből olvashatjuk. És nem volt semmi kapaszkodója, teljesen kiszakították az élet közegéből, és a családjából, és mindent újra kellett kezdeni egy nagyon hátrányos helyzetből. A legtöbb ember a szíve mélyén arra vágyik, hogy szeressék, hogy elfogadják, hogy fontosnak érezzék, hogy biztonságban legyen érzelmileg is, és anyagilag is. És ezekben a helyzetekben, amikor valakit így kitaszítana, akkor talán mindegyik ezek közül elveszik, vagy kicsúszik a lába alól. És azt láthatja, hogy ő nem értékes, hogy ő nem kell senkinek, de Isten nem ilyen, hanem Isten utána megy ezeknek az embereknek. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy igerészt az Ezékiel próféta könyvének 16. részéből, ami nagyon keményen fogalmaz, de különleges az, hogy arról beszél, hogy bárki is vagy, bármilyen terhek is vannak rajtad, bármilyen sérüléseket is hordozol, Isten nem hagy el téged, és nem felejtkezik el rólad, és Isten szeretne a te életedben is változást hozni. Ezékiel 16:4-től. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára a vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben feltrengsz. Akkor azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, ezt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Nagyra növeltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, felserdültél, mellett kitelt, szűrőt kinőtt, de teljesen mesztelen voltál. Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra. Gyolcs betakartalak, sejmet terítettem rád. Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezedre, és nyakadra láncot. Azokat az embereket is, akiket ennyire kitaszítottak, hogy nem fogadtak el, nem akartak, eldobtak születésükkor, azokat is Isten kész ennyire felemelni, és ilyen nagy becsben tartani. És másik részben, az Ofóniás harmadik részében azt mondja Isten, hogy újongva örülök neked, és az örömmet lelem benned is. Isten nem azért szeret minket, mert mi annyira jók lennénk, vagy mi annyira megérdemelnénk, hanem Isten azért szeret minket, mert ez fakad az ő lényéből, az ő természetéből, hogy szeressen bennünket. És akkor is, amikor nagyon kicsúszik a lábunk alul a talaj, amikor azt érezzük, hogy mindenki ellenünk van, amikor nem tudunk kapaszkodókat fogni, higgyük el akkor is, hogy Isten mellettünk van, és Istenben lehet találni megoldást, és Isten nem akar bennünket elvetni, hanem szeretne így felemelni, mint ahogy ezt ebben a részben is olvashatjuk, hogy valaki, akit teljesen kivetettek, Isten őt is felemeli, és kész neki újat adni, és még sokkal jobbat, mint amit bárki is gondolt volna számára. Amikor Józsefet eladják a testvérei, akkor őt elszakítják az apjától is, aki nagyon szerette őt, és akit ő is valószínűleg nagyon szeretett. És lehet, hogy nagyon távolra kerültek hosszú-hosszú ideig, és megérintettem, amit Gergő mondott a dicsőítés alatt, hogy lehet, hogy nagyon távol vagyunk az Istentől. Lehet, hogy mi mentünk tőle távol, lehet, hogy elkergettek onnan, vagy egyszerűen eltévedtünk ezen az úton, és nem találjuk az Istennel való kapcsolatot. És Józseffel is ez volt, hogy az a személy, akit ő nagyon szeretett, akit az apjának tartott, és akitől mindent kapott addig, az attól elszakították, és nem volt lehetősége újra találkozni vele. Viszont azt mondja Jézus Krisztus, azt írja Jézusról a Biblia az Ezékiel 34-ben, hogy ő lesz a mi pásztorunk, ő lesz az a jó pásztor, aki utána megy az eltévedt juhoknak. Ezékiel 34:11-től, mert így szól az én Uram az Úr. majd én magam keresem meg a juhaimat, és én viselem gondjukat, ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak, kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak, egy felhős borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtem az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Hogyha úgy érzed, hogy eltévedtél, hogyha úgy érzed, hogy távol kerültél az Istentől, akkor az a jó hírem van számodra, hogy Jézus Krisztus ilyen módon szeretné megkeresni az utolsó elveszett bárányt is. És szeretné utána menni annak is, aki úgy érzi, hogy elkallódott, akit esetleg más emberek miatt ment el a gyülekezetből, vagy ment el Isten közelségéből, mert megbántották, mert csalódott emberekben, akikre korábban felnézett a hitük miatt, vagy akiknek a lelkébe tapostak, vagy akit egyszerűen hagytak, hogy eltévedjen, vagy elmaradjon Istentől. Jézus Krisztus kész utána menni minden embernek, és lehet, hogy József helyzetében érzed magadat, amikor egy teljes kilátástalanság és sivártság van a rabszolgapiacon, a kútnak a mélyében, a karavánon, ahol nem érted, hogy mit beszélnek, és csak visznek egy olyan helyre, ahol nem tudod, hogy mi fog történni, és nem tudod, hogy valaha még látod-e azt, akiket szeret. Viszont Isten kész utána menni minden embernek. És Józsefet kész volt ebben a helyzetben is megtalálni és felemelni. És Józsefnek nagyon különleges az élete, ahogy folytatódik majd, hogy Isten nagyon magasra felemelte őt, de ezekben a helyzetekben meg kellett erősödnie. És lehet, hogy vannak olyan próbák előttünk, amikben nehéz benne lennünk, amikben keressük a kiutat, és nem értjük, hogy miért pont nekünk kellett ebbe a helyzetbe belekerülnünk, hogy miért nekünk kell ezeken a terreken átmennünk, de hiszem azt, hogy Isten minden helyzetben velünk van, és kész a legnehezebb dolgokat is jó dolgokra fordítani, és bármiben, ha vagyunk, akkor bízzunk Istenben, hogy ő az, aki nem felejtkezik el rólunk ezekben a szituációkban sem. Józsefet a testvérei ugyan nem szerették, és az apjától pedig elszakították. De kapott egy új családot Isten személyében, egy új apát, egy új testvért, minden szükségét be tudta pótolni Isten, amire neki szüksége volt. Ha te úgy érzed, hogy valakik a családodban, vagy valamilyen szükséged nincs betöltve, mert elszakadtak tőled, vagy nincs lehetőséget találkozni velük, akkor Isten be tudja tölteni ezeket a hiányokat, ezeket a szükségeteket, és tud neked új apád lenni, új testvéred lenni, új barát lenni, aki ezekben a terhekben meg tud hallgatni. És Isten olyan személyes kapcsolatra vágyik velünk, amit senki nem tud elvenni a mi kezünkből. Hogyha te igazán megismered az Istent, hogyha közel kerülsz hozzá, akkor az minden képzeletet felül tud múlni, és úgy tud felemelni Isten, ahogy senki más. Az Zófóniás könyvének 3. részének 16-os verse így hangzik. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet. Ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Összegyűjtem azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közülük valók, és gyalázatot kell elszenvedniük. Elbánok majd elnyomóiddal, abban az időben a sántákat megsegítem, és a szétszórtakat összegyűjtem. dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat, mondja az Úr. Ha van kérésünk Isten felé, ha van olyan vágyunk, amit szeretnénk, hogyha Isten meghallgatna, vagy szeretnénk, hogyha átsegítene bennünket ezeken a helyzeteken, akkor nyugodtan forduljunk Istenhez. Neki nincs olyan ember, akit ne hallgatna meg, akinek tudna hozzá közel kerülni. És olyan jó látni azt, ahogy Isten fölemel embereket, ahogy Isten újat épít az emberek életében és az emberek hitében. Józsefet, amikor száműzték a testvérei Izraelbe, akkor azt gondolták, hogy így teszik vele a lehető legrosszabbat. És ezzel szemben pedig Isten így tudta őt felemelni, és így tudta az egész családjának a segítőjévé és az utolsó mencsvárává tenni. És soha nem gondolhatták volna ezt a testvérei, hogy így teszik az igazi álmait valósággá. Azt mondták, hogy amikor bedobták a kútba, illetve eldöntötték, hogy meg akarják ölni, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz a te álmaidból. És ezzel a lépéssel indult el az, hogy ő felemelkedett Egyiptom földjén, és az ő álmai azok valóságá váltak. Ezek olyan álmok voltak, amiket Istentől kapott a jövőre nézve, és lehet, hogy ezekben sokszor tudott kapaszkodni, hogy az Isten megígérte azt, hogy őt fel fogja majd emelni. Az Isten megígérte azt, hogy nem hagyja ott abban a kútnak a mélyén, nem hagyja ott a börtönben vagy a rabszolgapiacon, hanem fel fogja emelni és használni fogja, és még egyszer az ő testvéreinek a hasznára lesz, akik korábban haszontalannak és elvetendőnek érezték. És lehet, hogy a mi környezetünkben vannak olyan emberek, akiken látjuk ezt, hogy ennyire kitaszítottak és ennyire elveszettek. És lehet, hogy mi vagyunk azok, akiket Isten szeretne használni abban, hogy utána menjünk az elveszettnek, hogy felemeljük azt, akit elűztek, hogy bekötözzük a gyengét és a sebesültet. Mert sokszor rajtunk embereken keresztül végzi Isten ezeket a munkáit. És járj nyitott szemmel, és hogyha van a környezetünkben olyan, aki ki van taszítva, aki ki van közösítve, aki talán egy kicsit kevésbé jó a szituált, vagy kevésbé látszik az életén az, hogy minden rendben megy, akkor lehet, hogy azért helyezett minket Isten oda mellé, hogy őt tudjuk emelni, neki tudjunk reménységet mutatni azáltal, ahogy megéljük előtte a hitünket, ahogy bemutatjuk neki azt, hogy minket Isten hogyan emelt ki ezekből a helyzetekből. Imádkozunk azokért az emberekért, akik mellettünk vannak, a környezetünkben vannak. Lehet, hogy Isten akar bennünket használni, és akar az ő életükben változásokat hozni, és ebben pontosan mi leszünk az alkalmas emberek. És hogyha pedig úgy érzed, hogy kitaszított vagy olyan sérüléseket hordozol a szívedben, amik korábbról egy nagy teher miatt benned maradtak, és nem tudsz ezekből kikeveredni, akkor bátran kérd Istent, vagy bátran kérd segítséget valamelyik vezetőtől, hogy átbeszéljétek ezt, hogy mi lehet a megoldás, mi lehet az, ahogy Isten tudna gyógyítani és feloldozni ezeknek a nehézségeknek a nyomaiból. Szeretnék most én is imádkozni, és szeretném, hogyha Isten megszólítanánk, és kérnénk azt, hogy gyógyítson, hogy használjon minket, és higgyük el azt, hogy bármilyen terhek is vannak most rajtunk, vagy bármilyen terhek fognak következni, azokban Isten nagy csodákat tud tenni, és fel tud emelni minket. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy Józsefet nem hagytad a kút mélyén, hanem kihoztad onnan, és nem hagytad azt, hogy az elveszettek közé számlálják, hanem kiemelted, és adtál neki új reményt, és ezeket a nehézségeket is felhasználtad az ő életében azért, hogy betöltse azt a tervet, amit te adtál neki. Kérlek, Uram, hogy ha tudjuk a nehezebb időszakokban is beléd kapaszkodni, hadd tudjunk a jobb időszakokban is közel lenni hozzád, és nézni azt, hogy kik azok, akik felé tudunk szolgálni, akik felé tudunk lenni a te kinyújtott karod. És köszönöm, Uram, hogy bármikor, amikor vágyunk arra, hogy elfogadjanak, hogy fontosnak érezzenek mások, vagy biztonságot lejjünk, akkor tudhatjuk azt, hogy te azért szeretsz bennünket, mert te egy szerető Isten vagy, és nem kell neked megfelelnünk, nem kell semmit letennünk az asztalra, hanem egyszerűen, ha hozzád megyünk, akkor te átölelsz bennünket. Kérlek, Uram, hogy hadd tudjuk ezt megtapasztalni a következő időszakban és a következő hetekben, és legyél velünk minden napon. Amen.